Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Köllő Katalint.
Szia, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
Igen, már így, én ebből úgy érzem, hogy te már rádióztál életedben.
Igen. Több évig.
Na hát Köllő Kata kolléganőm nekem, ami alatt azt értem, hogy színikritikus, szerkesztő, újságíró és kolozsvári, tehát mondjuk az újságírást egy olyan területen végzi, ami tőlünk így kilométerben kicsit odébb esik, bár ez nem sokat jelent, illetve azt majd most majd megtudjuk talán, hogy ez jelente valami speciálisat.
Hát olyan értelemben igen, hogy egy napilapnál dolgozom, tehát ott minden nap meg kell tölteni az oldalt, a másnapi oldalt, oldalakat adott esetben, még akkor is, hogyha közben az egész ország ünnepel, vagy szabadnapok vannak, vagy nem történik semmi, de hát ez már... Ezzel jár, én a kultúra rovatot vezetem. Most azért ugye elég pezsgő a kulturális élet Kolozsváron nyilván, de néha azért így nyáron van ugye ilyen holt szezon, de meg kell találni mindig az érdekességet, és persze, hogy ne legyen töltelékanyag meg ilyen dolgok.
Hát de legyen, persze. Szoktad érezni egyébként, hogy a napilap az túl gyakran jelenik meg?
Szoktam érezni, mostanában úgy gondolkodom azon, hogy egy hetilapnál, már egy hetilapnál is nagyon jó lenne, de aztán egy havilapnál nem, lehet, hogy nem is tudnék mit kezdeni magammal.
Mindig így vagyunk, meg igen? Voltunk ezzel. És az igazi az az éves kiadvány. Igen, az úgy
előre látóan azt úgy be kéne magamnak egy kicsit biztosítsam, de hát még egy hetilapot sem tudok bebiztosítani magamnak, mert hát azért nincs olyan sok választási lehetőség azért még Kolozsváron sem.
Na most te színházi újságíró vagy. Azt én jól sejtem, vagy rosszul sejtem, hogy te színházi családból származol?
Nem színházi családból, csak a férjem színész volt, Köllő Béla. És én néhány, hát több mint 10 éven keresztül színháznál, a Kolozsvári Színháznál dolgoztam, súgóként és ügyelőként, és aztán utána váltottam. Tehát a családom olyan értelemben, hogy igen. Hát ilyen értelemben hát a családom, igen.
Igen, sokféle kritikust láttunk úgy... már, de olyat, aki súgóból és ügyelőből lett, ez nagyszerűen hangzik, tehát ez én nem tudtam ezt egyébként, de ez azt jelenti, hogy te aztán 10 év alatt azt igazán megtanultad, hogy nem csak, hogy mitől döglik a légy a színházban, hanem hogy egy produkció hogyan születik.
Mitől repül a légy például.
Igen, hogy mitől repül.
Igen, ez nagyon fontos dolog, hiszen... Én legalábbis úgy gondolom, hogy mindenki, aki újságír, illetve színházi újságírásra kritikára adja a fejét, és azt tanulja, vagy azt a képzést végzi, feltétlenül szükséges lenne, hogy legalább 2 próba folyamatot végig nézessenek, vagy végig vigyen, hiszen nagyon fontos megnézni, hogy alakul ki egy végtermék. Nyilván kritikusként a végtermékhez van közöd, tehát...
Ez a végtermékhez...
Vagyis igen, ez egy kicsit...
Az eredményhez,
igen, ezt egy kicsit kifejezést, igen. Tehát, hogy az eredményhez van közöd, és mert hogy vannak végtermékek is, igen, színházi vonalon is, de hogy, és nem lehetsz tekintettel nyilván ilyen dolgokra, hogy akkor mikor mi történik a próba folyamaton, de hogy elnézőbb tudsz lenni, hogyha olyan produkcióval találkozol, amiről azt gondolod, hogy hát ez így nem működik, meg nagyon nem jó, mert hogy bele kell gondolni, hogy ezt azért mégiscsak alkotó emberek, jó esetben alkotó emberek hozták létre, és hogy hozták azt létre, illetve hogy több emberen múlik az, hogyha valami vakvágányra kerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy, tehát például gondolok itt a színészre, akit lehet, hogy egyébként más rendező keze alatt sokkal jobban meg tud mutatkozni, de valami miatt elirányították, vagy vakvágányra került, vagy nem tudtak kiegyezni abban, hogy tulajdonképpen mi is kéne legyen ebből a szerepből. Tehát fontos szerintem egy próba folyamatot végignézni, vagy benne lenni.
Amikor a Kolozsvári Színházban súgó voltál, akkor te már tudtad, hogy, tehát hogy jött egyik a másikból, vagy egyik a másikból jött? Te tudtad-e a súgólukban, úgy nézted az előadást?
Nem, nem volt súgójuk már akkor,
igen,
nem
csak
volt.
Úgy igen, átvitt értelemben, tehát hogy tudtad, hogy te majd írni akarsz erről a dologról, vagy alkotó szeretnél lenni, vagy mi volt az elképzelésed
hát
akkor?
Az volt,
vagy csak
hogy
színházhoz akartál kerülni?
Igen, az volt, hogy hát nyilván, hogy valami bennem mélyen nagyon vonzódott a színház. És hát úgy elteltek az évek, úgy nem tudom, 3-4-5 év a színházban, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem muszáj lenne tovább lépni, mert hogy nem adott már semmi újdonságot, vagy újat, vagy ez a munka. Ezért így elég, de azért még 5 évet lehúztam, amíg aztán végül vettem egy nagy lélegzetet, és akkor úgy döntöttem, hogy el fogok menni a színháztól, de hát úgy mentem el a színháztól már, hogy közben már végeztem a teatrológia szakot a Kolozsvári Egyetemen, a Bábes-Bolyai Egyetemen, tehát azt hiszem másodéves, mert hogy akkor még 4 éves volt a képzés, én másod-harmad évet összevontam, és egyszerre tettem le, és amikor másod-harmad éves voltam, akkor mentem el a színháztól, tehát aztán végül a végző negyed évet, tehát egy évvel korábban végeztem, mint az évfolyamtársaim.
Hát lehagyta, előztél, jobban lehagytad
őket. De amikor már a negyed évet végeztem, akkor már nem voltam a színháznál.
Ez melyik éra volt? Ez még nem a Tompa Gábor irája
de
volt?
Igen, de igen, persze.
Tehát Tompa Gábor alatt.
Hát én a színháznál dolgoztam 1985 és 96 között valami ilyesmi, ha jól emlékszem, vagy 97. Uh-huh. 97-ben mentem el a színháztól, ugyanis.
És teatrológián, Kolozsváron, az egyetemen kik tanítanak mit?
Akkor kezdett el tanítani, vagy kezdett akkor már 2-3 éve már akkor ott tanított Viski András. És a 90-es évek elején indult el, akkor nem volt színészképzés, a színészképzés is, meg a teatrológia, a színháztudományi képzés is a Bábes-Bolyai Egyetemen, tehát Kolozsváron akkor volt egy hosszú időszak, amikor nem volt, hiszen amikor legelőször megalapították a színházképzést, az 1948-ban, akkor Kolozsváron alapították, aztán került át Marosvásárhelyre, és időközben a Szent György István intézetté nőtte ki magát, aztán meg egyetemi szintre került, akadémia lett, és aztán utána Marosvásárhelyen, és utána meg egyetem. És Kolozsváron nem volt sem színészképzés, sem színház elméleti szakos képzés. 90-es évek elején, talán 92-ben indult ez a képzés. Mert hogy Kötő József színháztörténész, és jó néhányan, akik úgy gondolták, hogy most mégiscsak szükség lenne egy ilyen fajta képzést is újra elindítani tulajdonképpen Kolozsváron, és akkor a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetem keretében indult el a színházi tanszék, és aztán lett belőle kar. De hogy ez még ugye az elején volt, tehát én mikor is végeztem? Talán, igen. Mivel előztem, 1999-ben végeztem. És aztán addigra mondom, negyed évben már elmentem a színháztól, elkerültem. Igazából nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, tehát én beadtam a felmondásomat, és 2 hét után, mert az a hivatalos felmondási idő, elmentem a színháztól, és fogalmam sem volt, hogy mihez kezdek utána magammal, mert nem elég nehéz volt azért szakmában úgymond helyet találni, és aztán ilyen nagy szerencsés helyzet volt, mert felhívtak Bukarestből 1-2 hét után, vagy valami ilyesmi, hogy a bukaresti magyar adás, rádió, volt rádióadás, illetve most is van, a bukaresti magyar adásnak kellene tudósítót keresnek Kolozsvárról, és akkor így egyik napról a másikra oda kerültem. Aztán ezt műveltem ugye jó néhány évig, ezt a tudósítást. Akkor közben, menet közben elkezdtem írni ugye kritikákat is, és volt egy Erdélyi Napló nevű heti lap, ahol közöltem, és aztán rövid időn belül elkerültem a Szabadság című napilaphoz, ahol aztán színházi rovat már úgy nagyjából működött, de azt végül is én vettem át és működtettem, és aztán úgy fokozatosan lettem. Tehát politika rovatnál is dolgoztam, meg aztán végül és a kultúra rovatnál, és aztán végül a kultúra rovathoz kerültem, ahol egy néhány év után a rovatot átvettem. Tehát így alakult, és közben elkezdtem közölni különböző lapokban, hát nem tudom, korunknál volt egy-két közlési lehetőségem, meg egy idő után a Látónál ezek havilapok, és hát a saját alapnak a színházi rovatában. És akkor egy idő után így jártam ugye fesztiválokra Magyarországra, és akkor már a kisvárdai lapoknál is, például egy Stuber Andrea nevű hölgynek köszönhetően ott is egy idő után már úgy bekerültem az ilyen
a
szélesebb látókörbe.
Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán erre a kritikusságra még majd rá szeretnék repülni.
Could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. I could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. Is so unkind in other games that it plays. His fate is cruel sometimes. His fate is so unkind in other games. The games are that it plays. Thank you.
Színházi belépő, ezt a műsort hallják. A Rádió Kun szombat délután Köllő Kata, a kolozsvári kritikus, eleve ilyen isten ilyen aliterál az egész, és szerkesztő a mai vendégem. Azon tűnődtem a zene alatt, hogy a kolozsvári színházban dolgoztál, ott kezdtél színházi pályát, mint sugó és ügyelő, mint mondtad, és hogy egy színésznek is nagyon nehéz abban a színházban, ahol fiatalként elkezd ott utána felnőni és nagynak lenni, mert valahogy az embert mindig akkor, ahol kezdett, ott gyereknek tekintik, és úgy marad, tehát mindig is úgy néznek rá. És vajon a kolozsvári színházban kezdő, később kritikussá váló, tekintélyes újságíró szerkesztő hölgy.
Jaj, de szépen mondtad.
Vajon akkor azt úgy el tudják fogadni? Tehát, hogy a kolozsvári színház respektál-e téged, mint kritikus annyira, mint mondjuk a Marosvásárhelyi Színház, hogy egy másik szintén jó erdélyi műhelyt mondjak, vagy a Sepsiszentgyörgyi, hogy érzed ezt? Van közted feszültség?
Köztem is. A kolozsvári hát én színház? Nem igazán szerettem volna, hogyha lenne, de hát nyilván, hogy volt. Időnként most már nincsen, de volt jó ideig, de hát ez már mint hogy a vezető
réteg igen.
És közöttem, mert nem, egyrészt nem vette jó néven, hát most nevezzük nevén, Tompa Gábor nem vette jó néven, hogy elmentem a színháztól, és nyilván nem is akarta ezt így elfogadni, hogy akkor nem elég, hogy elmentem, még utána ráadásul egy idő után még kritizálom is a színházat, de hát ebbe azért beletelt, igen, jó néhány évbe, amíg képes volt, vagy képesek voltunk túllépni, vagy képes volt túllépni ezen, de tehát nem volt olyan kézzelfogható feszültség, csak éreztem, hogy van egyfajta távolságtartás, de nyilván ez aztán oldódott ez a dolog, és megtettük a sajátos lépéseinket, hogy akkor ez így oldódjon. És aztán természetesen utána már teljes mértékben elfogadta, meg hát, színészek nyilván, de a színészekkel nem volt problémám az előtt sem. De kicsit, igen, volt egy ilyen mosolyszünet.
Na most mondok még egy életrajzi adatot, ami tovább bonyolítja, úgy képzelem esetleg a helyzetedet, hogy a te fiad színész, aki a kolozsvári színház tagja volt mostanáig, és nálunk erre nem nagyon van precedens, nekem van egy kollégám, Koltai Tamás, akinek a fia színházi alkotó, rendező, de úgy különben ez úgy nálunk nincsen, és akkor, hát persze véletlenül nincsen, mert bármikor lehetne, de hogy vajon a fiad és a te pályájában hogyan érzed, vagy hogyan érzitek ti, előnyként, vagy hátrányként nyilvánult meg ez a helyzet, hogy ő egy alkotó, te meg egy kritikus vagy. Ráadásul ez az egész Kolozsvárba ágyazva.
Hát nagy mértékben hátrányként nyilván, mert Ő amikor eldöntötte, hogy színész akar lenni, a férjem, a Csongor édesapja neves színész volt, Csíki Andrásék, Ács Alajosék évfolyama, ők alapították a Nagybányai Színházat annak idején, és aztán mentek át Szatmára, és a Köllő Béla volt a férjem, ő 1978-ban került Kolozsvára, vagy 76-ban, talán 77-ben. És utána végig a Kolozsvári Színház tagja volt haláláig. Nyilván, hogy volt egy ilyen családi indítatás is, hogy úgy mondjam, hogy színész akar lenni. Amikor ez számomra kiderült, gimnazista, vagy nem tudom, nálunk más a rendszer, a liceum első évben 9-es volt, és akkor így, hát mert hogy nagyon sok mindent megbeszéltünk, illetve többnyire megbeszéltük a problémáinkat, a dolgainkat, ehhez mondjuk tudni kell azt is, hogy végül is én egyedül neveltem, mert hogy a férjem az ő születése előtt 3 héttel halt meg. És volt egy ilyen nagyon nyitott baráti kapcsolat köztem, illetve van köztem és a fiam között, tehát mindig nagyon sok mindent megbeszéltünk, és akkor azt szerettem volna, vagy nem szerettem volna, nem is tudom, talán meg akartam volna óvni attól, hogy ne ezt a pályát válassza, hiszen dolgoztam ugye évekig egy színházban, és tudom, hogy amúgy is sérülékeny emberek, érzékeny emberek, mennyire, tehát hogy ez egy olyan nehéz pálya, ami a lelki világát az embernek akármelyik pillanatban össze tudja törni. Kiszolgáltatottak a színészek, rendezőnek, kritikusnak, igazgatónak, stb. Közönségnek is mondom, de hát az már egy másik terület, és lehet, hogy meg akartam volna így óvni, de hát tulajdonképpen nem akartam lebeszélni. És akkor végül is voltak ilyen egyességek közöttünk, hogy én megnéztem egy iskolai színjátszási előadásban, és azt
mint mondtuk, kritikus, mint és elviráltad.
És abszolút igen. Tudtam úgy beülni, hogy most nem, ja, Istenem, a fiam a színpadon. És akkor megegyeztünk, hogyha én úgy látom, hogy nem igazán ott van a helye, akkor ő ezt elfogadja tőlem. És aztán sajnos tényleg nem tudtam nagyon, nagyon tiszta szívvel azt mondani, hogy nincs ott, nincs helye a pályán, vagy nincs
hát helye. Hát én azt hiszem kritikus életében ekkora felelősséget még nem vett a magára, hogy megnézzen egy előadást, és igen, de a gyereknek, hogy menj vagy maradj.
Nem azt mondtam, de hogy azt sem mertem fölvállalni, tehát hogy azt nem vállaltam föl, hogy én lebeszéljem. Uh-huh. Mert hogy azt sem akartam, hogy most eltérítsem, hiszen az is egy erőszakos beavatkozás lett volna. Tehát, hogy hagytam ezt a dolgot, aztán amikor felvételizett a Kolozsvára, a színművészeti főiskolára, hát nyilván, hogy messze elkerültem fél évvel azelőtt még a színházat is, meg mindent, hogy nehogy az legyen, hogy akkor én mit tudom, én bármilyen módon beavatkozom, és akkor végül fölvették. Akkor következett egy másik kiegyezés köztem és közötte, hogy én sajnos nem tudok tekintettel lenni arra sem, hogy mert ugye színészek is tanítanak, azok a színészek, akikről én kellett írnom, nem tudok ezért tekintettel
lenni.
Tehát,
hogyha rosszat írsz róla, majd egyest kap az iskolában.
Igen, és Istenem. Akkor ezen is túl voltunk nagy nehezen, aztán jött egy következő fázis, ugye, amikor miután végzett, ő még mindig ebben a 4 éves korszakban végzett, tehát amikor nem a bolognai rendszer, volt is egy ilyen, hogy nem tudom, valaki kérdezte tőle, hogy akkor te hány évet végeztél, és akkor mondta, hogy én még 4, a többiekkel a bolognát járatták, és akkor úgy szerette volna, hogy a Kolozsvári Színházhoz kerüljön. Én nyilván elmondtam a saját véleményemet, hogy ez úgy nem tudom, hogy ez mennyire jó. Hát kiharcolta magának. Én igazából, tehát hogy tényleg megint az volt, hogy messze mindenkit elkerültem. És úgy végig harcolta a fázisokat, előszobázások, meg fél évig volt szerződéssel fölvéve, meg hát na, tulajdonképpen aztán végül is 5 évet ott volt a színháznál, de ő akkor is tudta, hogy én ezt sem tudom sajnos úgy nézni, hogy akkor nem tudok bizonyos dolgokat leírni. Én voltam, ő is nehéz helyzetben volt emiatt, mert ugye bármilyen, persze nem voltak nagy szerepei, mert nem kapott nyilván kezdőként nagy szerepeket, bizonyítási lehetőséget nem igazán, tehát olyan nagyobb léptékű bizonyítási lehetőséget. Nyilván ennek is megvoltak az okai, most nem szeretnék erre kitérni, és tehát hogy azért is volt hátrányban, mert hogy nekem is rossz volt, mert amikor kellett olyan előadásokról, tehát nem írtam olyan előadásokról, amelyekben ő játszott, bár hogyha csak éppen egy-két szava volt, vagy átment a színpadon, vagy bármit, most így leredukálom ezt a dolgot. Tehát mindig fel kellett kérnem valaki más valakit, és akkor mindig arra kellett odafigyeljek, ugye, hogy akkor ne legyen se megemlítve, se milyen dolgok. Tehát nehéz
hát
volt.
Hát nehéz, igen.
Na, tehát nehéz. Hogy most itt további részletekbe akkor nem mennék bele, de ő most már eljött a színháztól, úgyhogy kicsit felszabadultunk mind a
ketten. De bejött neki a pálya, tehát jól érzi magát, jól dolgozik.
Hát olyan értelemben, hogy bejött, hogy most szabadúszó lett, de tanít a színművészeti főiskolán, most van végzős osztálya. Igen, hát csalódott azért olyan értelemben hát a közszínházi dolgoktól, hogy akkor hogy működik belülről egy ilyen közszínház, egy társulat, hogy milyen nehezen, meg hogy futószalagon történnek dolgok. Tehát azért megvoltak a saját tapasztalatai. Nem tudom, hogy mi miatt döntött úgy, hogy eljön ettől az évattól már nem szerződött a színházhoz. De hát megvannak az ő harcai, meg az ő útvonalai, hát nyilván.
Még egy privátot kérdezek, és aztán majd a következő zene után az erdélyi színházi életről beszélgessünk, de most így akkor összerakom az életedet, tehát ha jól értem, akkor a te férj, tehát ez körülbelül úgy lehetett, hogy te elmentél, mint fiatal hölgy a Kolozsvári Színházhoz, és beleszerettél egy tekintélyes idősebb színészbe, én ezt így raktam most össze, aki valaha Csiki Andrással együtt alapított egy nagybányai színházat, ha jól mondom.
Igen.
És aztán te csináltál egy életmű interjú kötetet Csiki Andrással, írtad valamikor a 2000-es években, és most ezt akkor így elképzelem, hogy te odamentél Csiki András, és kikérdezted a férjed, hogy volt, de most ezt így tréfából mondom, hát másrészt megcsináltál vele egy életút interjút, ami nagyon fontos dolog szerintem, tehát jelentős színészek életét dokumentálni. Csináltál Orosz Rújzáról is egy kötetet, tehát két jelentős erdélyi színésszel foglalkoztál könyv. Ebből az ember maga tanul, amikor nagy formátumú színházi alkotókkal könyvszinten foglalkozik, beszélget velük hét nappal át éve?
Visszatérve a szerelemre, az úgy történt, hogy...
Térjünk vissza a szerelemre.
Igen, de nem csak egy megjegyzés erejéig, hogy az úgy történt, hogy én akkor találkoztam aztán a leendő, vagy... Tehát tulajdonképpen öt éven keresztül voltunk együtt, hogy Kolozsváron volt egy amatőr színjátszó csoport, amelyet hosszú évek óta működtettek, és amelynél mindig egy neves, kolozsvári társulat neves színésze foglalkozott, például Horváth Béla, Bisztrai Mária, Berecki Júlia, most ezek a nevek nem tudom sokaknak. És volt egy időszak, amikor Köllő Béla foglalkozott ezzel a csoporttal, akkor már úgy nem igazán tevékenykedett nagyon sokat, de azért mégiscsak volt tevékenysége. Én ebbe a csoportba kerültem be, mert hogy ugye valószínűleg hajtotta, nem tudom, valami belsőm, hogy valami színházi dolog közelébe kerüljek, és akkor ott ismerkedtem meg vele, tehát tulajdonképpen innen indult ez a dolog. Visszatérve a kötetekhez, hát nyilván sok mindent adott nekem is, azért is vállalkoztam erre a munkára, mert hogy Csiki Andrást is és Orosz Lujzát is társulati tagként nekem volt esélyem velük együtt dolgozni olyan értelemben, amikor a színházban dolgoztam, tehát sokkal közelebbről és belülről ismertem egyrészt a munkájukat is, másrészt az életpályájukat is, tehát hogy azt hiszem, hogy sokat segített az, hogy én közelebbről ismertem őket, és még azt az életüknek azt a részét is, amelynek nyilván nem lehettem én a részese a korkülönbségből kifolyólag, de hogy ez megkönnyítette a kérdezést, nagyon sok olyan produkcióról tudtam kérdezni, amelyben tulajdonképpen végig vagy kívülről, kívülállóként, vagy valamilyen formában végigkövettem őket, tehát ezt így jó volt, és azt hiszem, hogy nekik is bizalmuk volt irányomban. És ezért is az első Orosz Luizával készült, és a második kötet volt Csíki Andrással, ezért is kaptunk nagyon sok olyan visszajelzést, hogy ezt lehetett érezni a könyvben, hogy másfajta viszony volt közöttünk.
Zene után folytatjuk.
Just beneath the surface, the faces hold a scowl, selling off an empire, they sell it by the pound, the rations in the market square, give him 15 Deutschmarks for an old red hat, he'll sell you the coat of his back, and he's looking handsome, and he's looking sad, the Russian market square, the Russian.
Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kún. Köllő Kata vendégem, kolozsvári kritikus, szerkesztő, újságíró. Valahogy az a benyomásom, de javíts ki, hogyha ezt rosszul látom, hogy Erdélyben ahhoz képest, hogy sok színház van, szerintem ilyen 20.
Nem, hát ott alternatív, hát ami most kevés.
Most úgy az, szerintem úgy közel annyi van. Na mindegy, tehát sok is. Ehhez viszonyítva én nekem az a benyomásom, hogy nagyon kevés erdélyi színikritikus működik. Ennek vajon mi az oka, hogy nincsenek kritikusok, vagy orgánumok nincsenek, ahol kritikákat lehet közölni, bár ez ma így az internet korában már így kevésbé elképzelhető, vagy én rosszul gondolom ezt?
Tehát, hogy hát van mind a kettő kritikus. Tulajdonképpen, mind a kettő. Ez kicsit azért is problémás, mert ugye 90-es évek elején indult Kolozsváron ilyenfajta képzés, addig Marosvásárhelyen sem volt, csak színészképzés. Akik 89 előtt színházi kritikát műveltek, szinte senki, tehát nem lehet azt mondani, hogy megvolt az a végzettsége, mert nem volt meg majd senkinek, tehát vagy bölcsészkarról jöttek a kritikusok, vagy ilyen, tehát hogy nyilván rokon területekről, de nem volt kimondott színházi kritikus képzés 89 előtt sem.
Hát
magyar,
sem.
Erdélyi magyar területen. És akkor is kevesebben voltak, de hát nyilván az a 89-es előtti állapot az más. 89 után aztán nyilván megszaporodtak a színházak is, elindult Vásárhelyen is a képzés, aztán Kolozsváron is, tehát tulajdonképpen pótolható lett volna ez a hiány, meg ha régi kritikusi gárda azért ugye hogy most ilyen nagyon csúnyán
megfogyatkozott,
igen, nem kihalt, vagy nem tudom, hogy mondjam. De hogy nem, nagyon kevesen vállalták fel azt, hogy kritikusként működjenek, miután akár Vásárhelyen, akár Kolozsváron elvégezték ezt a szakot. Egyrészt ugye ebből nem lehet megélni, nyilván itt sem lehet, de hogy nálunk még kevésbé lehet. Mert hogy kevesebb publikálási lehetőség van, kevesebb orgánum van, nem tudsz úgy elhelyezkedni, hogy a szakmában maradjál. És akkor el kellett dönteni, hogy akkor vagy színházhoz kerülsz dramaturgként, irodalmi titkárként, már ha szerencséd van, vagy akkor, és akkor viszont nem írhatsz, legalábbis így etikus, vagy pedig, ha írni akarsz, kritika írással akarsz foglalkozni, akkor valami teljesen más foglalkozást kell űznöd ahhoz, hogy megéljél, akkor viszont nem igazán marad időd arra, hogy akkor menjél ide-oda, meg pénzed sem. Ez az egyik része, a másik része az, hogy azért mégiscsak fel kell vállalni dolgokat kritikusként, kimondani dolgokat, most ilyen idézőjelben mondom, ennek a veszélyességét kevesebben vállalják föl, az, hogy ugye akkor, mert hogy mégiscsak egy kisebb téren vannak színészek.
Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ismer, nagyon össze vagyok szólóba is.
Ismered a XY színészt, ezért nem tudom akárkit, és akkor nem vállalod föl, hogy akkor megírjál dolgokat, illetve ha fölvállalod, akkor azt következetesen kell csinálni. És emiatt is van ilyen. Aztán nekem sajnos van egy ilyen meglátásom is, hogy hát azért a képzésben is volt egy ilyen eltántorítás a jó ideig a fiatalok, már úgy értem, akik a tanárok részéről, hogy hát nem kell kritikaírással foglalkozni, meg hát az olyan snasz, meg hát nem kell, meg. Tehát eltántorítottak fiatalokat. Ezt egyébként volt ilyen tapasztalatom is, hogy ugye már szerkesztőként, rovatvezetőként, meg kritikai, tehát publikálási lehetőséget többször ajánlottam föl a diákoknak, akkor végzős vagy másod-harmadéves diákoknak, hogy nyugodtan jöjjenek, írjanak, ha nem akarnak nagy színházi előadásról írni, akkor írjanak a diák színjátszásról, vagy a bármiről. És volt egy hosszú éveken keresztül egy periódus, amikor nem igazán vállalkozott senki erre, mert vagy tanárok nem engedték, vagy azt mondták, hogy hát akkor majd viseljed a következményeit, meg tehát nem akarok erre kitérni. Tehát ez egy nagyon összetett probléma, hogy tehát miért hiányzik értem, a kritikus
réteg. Ez egy neuralgikus pont.
Miközben, ja, és mert hát szaklap
miközben
aztán...
Miközben egyébként várják a kritikát?
Miközben, igen, ezt, tehát hogy szaklap azért, tehát hogy nem volt. Most ugye van a játéktér, de hogy kimondottan szaklap, színházi szaklap, az folyóirat, az nem volt. havilapok felvállaltak, például a Látónak van színházi rovata időnként, a Korunknál is időnként színházi jellegű számok, vagy színház számok, vagy színházi jellegű írások napvilágot látnak, és hát a napilapok közül egyedül a Szabadság, ez a lap, ahol én dolgozom, vállalt fel ilyet, hogy állandó színházi rovata van. A többi napilap az helyek közel időnként valamit közölt, ha nem, akkor ismertetőkön kívül, már úgy értem. De azért a színházak ugye elvárják, hogy megjelenjen írás vagy kritika az előadásaikról, de hogyha véletlenül mégiscsak megjelenik, akkor meg az a probléma, hogy ki ez, aki ír, hát mi van, szóval vannak ilyen színházak is, most ezt sem akarom nevesíteni, és akkor így a fiatalokat eltántorítja ez a dolog, tehát azt mondja, hogy akkor nem vállalom fel, hát nehéz. Azt szoktam mondani, hogy a színészeknek és a rendezőknek két problémájuk van, hogyha írnak róluk, vagy ha nem írnak róluk, és akkor ez így az ember eldönti.
Amikor itt nálam határon túli színész van vendégként, és beszélgethetek vele, akkor azt úgy meg szoktam kérdezni az erdélyektől, hogy meg tudnák-e fogalmazni a különbséget. Most kibővítem, mert te egy szakember vagy így fogalmazásilag is, a különbség megfogalmazásának feladatát, hogy a román színház és a magyar színház jellegzetes különbségei, és a magyar színház, mondjuk az erdélyi magyar színház, és a határon belüli, mert azért te ezt is ismered, mert kritikus lévén ezt is lehetőség szerint nézed. Mit tudnál erről nekem mesélni, te hogyan látod?
Igen, van egy...
Lehetetlen kérdés, belátom, de valami biztos eszedbe jut
van
volna.
Van egy nagyon érdekes jelenség, hogy például a Kisvárdát itt egy kicsit visszahúzom azért is, mert ott alkalmam volt éveken keresztül nézni ugye a szerbiai, tehát az Újvidék, Szabadka,
vajdasági
színházak, a Beregszászi színházat, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ez úgy letapinthatóan, észrevehetően van egy másfajta színházi nyelv. És több mint biztos, hogy azért, mert hogy a román színház ugye hatással van az erdélyi magyar színjátszásra, és fordítva, tehát a szerb színház meg a felvidékieknél is. De hogy konkrétan nem is tudom, tehát hogy hozzáállás, vagy nem tudom, vagy kicsit felszabadultabban, vagy más látásmód van például az erdélyi magyar színházakban. A román színház az játékosabb, az nem veszi annyira komolyan magát, tehát hogy lezserebb, nagyon, tehát hogy felszabadultabb, nagyon szívesen nyúl olyan eszközökhöz, amelyek a merevebb magyar színházi struktúra vagy színházi nyelv nem teszi meg. És igazából a román színházi dolog ott ötvöződik, ez a két dolog ötvöződik az erdélyi magyar színjátszásban, amiből aztán születik egy nagyon jó, főleg azért is, mert például sok román rendező jön magyar színházakban dolgozni. Román rendezők például azért szeretnek a magyar társulatoknál dolgozni, mert azt mondják, hogy hát ezek komolyan veszik a munkát. És akkor a román rendezői látásmód egyesül ezzel, a komolyan vesszük a munkát és a próbafolyamatot, nem rohanunk ide-oda, és nem ilyen felületesen kezeljük a próbafolyamatot, és akkor ebből nagyon jó dolgok születnek. A román színházinak is, tehát van, ez a veszélye is a román színjátszási, vagy a román színházi téren született dolgoknak, hogy egy kicsit ilyen felületes tud lenni, és nem megy nagyon mélyre, tehát ilyen nagyon sokszor a látvány színházi fele inkább nyit, és inkább ez fő szempont egyes román rendezők számára. De hogyha magyar társulattal dolgozik, akkor ez például nagyon szépen tud megnyilvánulni. Hát nem tudom, hogy
és a magyarországi viszonylattal, tehát ott megint az, hogy az erdélyek komolyabban veszik? Vajon, vagy...
hogyha magyarországi tehát, rendező
igen,
megy
nem,
oda.
Nem, nem, abban, amikor magyarul, tehát amikor itthon látsz színházat, tegnap láttad, amikor Medgyeskertet, ma megnézed a Hamletet az Örkény Színházban, tehát ugye így akkor az anyaországi színház és az erdélyi magyar színház között.
Hát
látsz-e
nekem,
markáns különbséget?
Igen, igen, nekem... most nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit idegen nekem ez a fajta színházi világ, amit például lehet, hogy az előadásnak volt a problémája, például tegnap esti Medgyeskert, hogy azt láttam, hogy nem, de nyilván, hogy a rendező is visszafogta, hogy ilyen nagyon nem kell beleélni magad, nem kell, tehát ilyen minimalista módon.
Szenvedélytelen?
Szenvedélytelen, igen, van, igen, jó ez a szó, igen. És hogy szinte ilyen, az volt az érzésem, hogy itt most szinte felolvassák tehát ilyen felolvasó színházi, kicsit úgy éreztem. De hát nyilván ez egy rendezői utasítás is volt. Vagy például most, hogy megnéztem végre ugye az itteni bányavirágot. Nem gondoltam azt, hogy ezt felülírja a vásárhelyi élményemet, ez távolról sem. Igazából attól féltem, hogy nehogy nagyon csalódjak ebben a produkcióban. Hát nem csalódtam, de hogy abszolút más is. Azt a fajta nyelvezetet nyilván, hát megvan mégiscsak Székely Csaba nyelvezet, meg hogy nem az a világ. Hiába igyekszik a színész erdélyesen játszani, mert hogy én azt látom, hogy az nem működik. Nem csalódtam, de hogy nem igazán tudtam én ezzel menni nagyon, ezzel a produkcióval.
Még egyet a különbségekről a kritikusok a kritikában. A román kritikus is csak olyan, mint egy magyar kritikus, vagy?
Román kritikusok, ez nagyon érdekes, tehát nem olyan véres szájúak, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy elég furcsának utóbbi években azt látom, hogy szinte majdnem mindenről dicsérő dolgok jelennek meg. Főleg nagyon, nagyon toleránsak, vagy hogy mondjam, az erdélyi magyar színházak fele, a kolozsvárihoz persze nyilván, de hogy a román rendezők fele is, hogy van nekem egy ilyen érzésem, hogy például nem igazán mernek megírni olyan dolgokat, hogy hát igen, adott esetben Andrei Serbán is el tud tolni egy előadást, vagy úgy születik meg egy előadás, úgy megy ki egy előadás a keze alól, hogy az nem egy nagyon, nem tudom, iszonyatosan nagyra értékelhető. Ehhez, tehát, hogy nagyon toleránsak ilyen értelemben, vagy hogy Purkaret előadást nem lehet nagyon kritizálni, vagy Tompo előadást nem szabad, vagy nem lehet nagyon kritizálni. Valami miatt ez van, de hogy azt látom, hogy egyébként meg a román színházakban létrejött produkciók irányában is, és ez így nem igazán tartom jónak, mert hogy nem, én nem gondolom azt, hogy mindig minden jó, és Andrei Serbán is igen el tudott, vagy el tud rontani egy előadást, vagy vannak hibái, vagy vannak olyan produkciók, amelyekről azt lehet gondolni, hogy igen, hiába nagy név, mert nem mindig fenékig tejfel, hogy ilyen. De ezt nem tudom, hogy miért. Most mondok egy ilyen példát, hogy ott van a kolozsvári román színház, és az utóbbi 3-4 évben figyelem az előadásaikat.
Érsz is róla?
Időnként igen.
Írom. Magyarul?
Igen.
Vagy magyarul, csak igen. Magyarul, románul nem írsz soha?
Románul egyszer írtam, illetve egyszer jelent meg román nyelven kritikám. Ezt nem igazán vállalom be, mert hogy ugye előbb megírom magyarul, és aztán le kell fordítanom románra, és az nem. És hogyha nem tudom én lefordítatni, akkor nem vállalom ezt.
Na bocsánat, ott tartottál, hogy a
igen. Hogy például, és ráadásul ugye ott már Mihály Manuciu a előbb művészeti igazgató volt, és most a menedzser igazgató, és mégsem a román kritikai szféra, román színházi kritikai szakma nem nyitott annyira a román színház produkciói fele. Holott az utóbbi 3-4 évben egészen jó, tehát jó produkciók születtek, jó előadások, és ez lemérhető például az Uniter díj jelöléseknél is, hogy kialakult egyfajta látásmódjuk, és És akkor attól nem igazán akarnak sem eltérni, sem nyitottabbak lenni, nem tudom, mire véljem ezt a dolgot, pedig vagy nem figyelnek oda kisebb színházakra, amelyek esetleg nem olyan nevesek, vagy híresek, vagy elismertek, de azért születhetnek ott is jó produkciók.
Na, hát hallottuk a román kritikusokról a véleményt, azt hiszem, hogy mi is tanulhatunk belőle, mármint, hogy magyar kritikusok, ha akarunk, hallgatunk egy kis zenét, és aztán egy picit kisvárdázunk a végén. Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, szombat délután, Köllő Kata kolozsvári kritikus a vendégem, Csalócki Zsolt hangmérnök kollégám van még itt, én pedig Stuber Andrea vagyok. No, hát az a helyzet, hogy a Kisvárdai Fesztivál, amit valaha úgy hívtak, hogy határon túli Magyar Színházak Fesztiválja, és most is valami hosszú, neve, bonyolult neve van, de hát a Kisvárda az idei, hát abban mi bűnrészesek leszünk annak a programjában.
Igen,
mi ketten.
Felvértezzük magunkat.
Igen, és most kérdezem tőled, hogy látod, szerinted jó programunk lesz a Kisvárda?
Szerintem igen.
Lesz. Tehát Erdélyből legalábbis nagyjából stimmelni fognak az értékek a lehetőségekhez mérten.
Igen, a lehetőségekhez mérten, igen. Nyilván, hogy elégedetlenségek, meg kikérem magamnak, meg ilyen fajta dolgok biztos lesznek.
De szerencsémre is. Inkább nálad fog lecsapolni, nem?
Úgy gondoltam, hogy nálad, de jó, hát nem baj, majd kicseréljük. Mindig egymásról kenjünk ezeket a dolgokat, jó? De szerintem igen, hogy azt látom, hogy valahogy úgy felvállaltuk, vagy nem tudom, hogy nevezem, hogy volt erőnk olyan dolgokra, vagy előadásokra nemet mondani, amire úgy gondoljuk, hogy nincs ott. Vagy hogy ne, nem azt mondom, hogy megelőzendő, mert mindig lesz egy ilyen, hogy minek válogatták be ezt.
Biztos lesz,
de hogy én azt hiszem, hogy elég kiegyensúlyozottan válogattunk.
Ha most egyet ajánlhatnál az olvasók, a hallgatók olvasóid és az én hallgatóim figyelmébe, amit mindenképpen azt mondanád, hogy megéri elmenni majd Kisvárdára is megnézni, akkor az mi lenne, erdélyi produkció?
Egyet.
Jó, kettő, de többet ne mondjuk el az egészet.
Jó, hát én akkor elmondom a Marosvásárhelyi Alkészt is szeretném, hogyha sokan megnéznék. Jó, hármat lehet?
Parancsolj.
Igen. A kolozsvári csipkét, és a Sepsiszentgyörgyi Hamletet. A többit is nyilván, csak ez úgy, most bocsánat, a aranyhal irányába is három, vagy hogy van ez a mese, három kívánságunk szokott tudni lenni.
Jó, tehát akkor Köllő Kata ajánlásával majd ezeket lehet megnézni.
Aztán lehet szidni,
meg az összes,
igen.
Meg az összes többit. És akkor hát nézem, hogy van-e valami, amit még múlhatatlanul itt beszéljünk meg a hallgatók füle hallatára, de én azt hiszem, hogy mindenféléről tájékozottunk felőled, meg az élet, meg
a továbbiakban, igen, privát üzenetben válaszolok mindenkinek, Facebookon vagy bárhol.
Jó, hát köszönöm szépen. Köllő Kata volt a mai vendégem.
Én köszönöm a meghívást.
Stóber Andrea vagyok, elköszönök, ez az Ahol a hely van, színházi belépő című műsor volt. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra!